Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt, jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek a 165. számú dicséretünk első versét. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Folytassuk csendes imádsággal. Olyan nagy ajándék az mennyei atyánk, hogy amit az angyalseregek és elhunyt szeretteink ott te nálad, a dicsőségben, mennyei dicsőségben tehetnek, hallelujját zengenek, mi itt a földön, a gyülekezet közösségében tehetjük. Téged szeretnénk imádni, atyánk, hiszen te vagy a mi Istenünk, és megvalljuk, Urunk, hogy néha nem érezzük a te isteni személyedet olyan jónak, amikor bajaink vannak, amikor nem értjük, hogy valamit miért teszel, vagy miért nem tettél, de az égében mégis azt mondtad magadról most is nekünk, te jó vagy, érdemes rád várni, szabadításod bizonyos. Kérünk téged, atyánk, hagyd lássunk téged mindig annak, aki vagy az ige fényében. Szabadíts meg bennünket minden hamis elgondolástól, és amikor hordoznunk kell esetleg terheket, körülményeink nem könnyűek, hanem éppen az ellenkezője, abban is hadd láthassuk meg, mi a te terved velünk. Köszönjük, atyánk, hogy az Úr Jézusban szerettél minket. Szeretnénk most is az Úr Jézusról szóló evangéliumot hallani, hiszen ez a mi üdvösségünk alapja. Kérünk téged arra, segíts rád figyelni, és amit megértünk, cselekedni. És köszönjük, Urunk, hogy ezen a vasárnapon itt a gyülekezet közösségében adhatunk hálát az édesanyákért. Kérünk, hogy áld meg őket, áld meg az emléküket, ha már nálad vannak, segíts hordozni a gyászterhét is minden gyermeknek. És köszönjük, Urunk, hogy a te lelked által ma is szólni akarsz hozzánk. Urunk, mi készen állunk hallani a te szabad, és köszönjük, hogy te segítesz meg is érteni azt. Jézus érdeméért. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Majd a 10 órási Isten tiszteleten a gyermekek is bent lesznek velünk együtt a gyülekezet közösségében, és ők is szolgálnak. Hálát adunk együtt az édesanyákért, és az ő számukra szóló bibliai történet hangzik 10 órakor Sámuel könyve első részéből, Anna története, illetve az Úr története, hogyan munkálkodott Anna életében. Ezért hallgassuk meg most mi is Sámuel első könyve első részének első versétől kezdődően az ígét a 20. versig. Volt egy Rámátaim Cófimból, az Efraim hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a neve, Efrátai volt, Jeruhámnak a fia, aki Elihú fia, aki Tóhú fia, aki Cúf fia volt. 2 felesége volt, egyiknek a neve Anna, másiknak a neve Peninná. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Sílóba, hogy imádkozzék és áldozzék a seregek urának. Ott pedig Éli 2 fia, Hofni és Fineás volt az Úr papja. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninnának, meg mindegyik fiának és lányának, Annának pedig két részt adott, mert Annát nagyon szerette, de az Úr bezárta a méhét. Betétársa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az Úr bezárta méhét. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az Úr házába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje, Elkána: Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek többet neked 10 fiúnál? Egyszer Anna fölkelt, miután ettek, és ittak Sílóban, Éli pap meg ott ült egy széken az Úr templomának az ajtó félfájánál. Az asszony lelke mélyig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, és keservesen sírt. Aztán erős fogadalmat tett, és ezt mondta: Seregek ura, ha részvéttel tekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, megemlékezel rólam, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgáló lányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszasan imádkozott az Úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna magában beszélt, csak ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki: Meddig tart még a részegséged? Józanodj ki mámorodból. Anna azonban így válaszolt: Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok én, nem ittam bort vagy szeses italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tartsd szolgáló lányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli így válaszolt: Menj el békességgel, Izrael Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig ezt mondta: Nézz jó indulattal a szolgáló lányodra. Aztán elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az Úr előtt, majd visszatértek otthonukba, Rámába. Amikor aztán Elkána a feleségével, Annával hált, az Úrnak gondja volt rá. Egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült, és elnevezte Sámuelnek, mert ezt mondta: Az Úrtól kértem őt. Kedves testvérek, ezt a bibliai történetet nekem kellett választani, amikor a bibliai édesanyák tanítását szerettük volna a gyerekekkel megbeszélni, illetve szeretnénk majd megbeszélni a 10 órás istentiszteleten. És mivel a gyerekek sok édesanyával foglalkoztak már a szentírási történetekben, nekem valahogy pár hete ez a bibliai történet, illetve Anna személye jutott eszembe, és akkor én nem gondoltam arra, hogy végül is lehet, hogy nem ez kellett volna, hiszen anyák napján jobb lett volna egy olyan történetet vennünk, ahol minden pozitív, és ahol boldog és férjével, meg gyermekevel együtt örvendező életet élő édesanya lehetne a példa, mert itt a mi történetünkben Anna egyrészt nem is édesanya kezdetben, nem lehet édesanya, és az nagyon nehéz. A férje is, amikor próbálja őt vigasztalni, látszik, hogy ő sem tud vele mit kezdeni, és csak a történet vége jó. A szónak abban az értelmében, hogy már nem látszik rossznak az élete, és Anna is így érezheti magát. Szóval anyák napján lehet, hogy vidámabb történetet kellett volna választani, de talán nem véletlen, hogy Isten lelke bennem is akkor pár hete éppen ezt a történetet hozta elő. Az biztos, és ez számomra is most újra megerősítő lett, hogy néha még a legkomolyabb hívő ember is, vagy hívő család is élhet át olyan helyzetet, amikor úgy tűnik, hogy mintha az Úr elfeledkezett volna rólunk, és mintha az Úr rossz dolgokat is csinálna. Hallottuk itt kétszer is, az Úr bezárta a méhét, tehát az Úr az oka annak, hogy nem lehet gyermeke. És én nem tudom, hogy Anna tudott-e imádkozni az Úrhoz ilyen őszintén, korábban az évek során. Lehet, hogy imádkozott máskor is így. A történet, mostani történetünk látszik, hogy az Úr templomában bemutatja a történetünk, hogy hogyan imádkozik. De az is lehet, hogy nem tudott imádkozni sem. Mert Anna boldog lehetne, hiszen a férje mindenképpen szereti őt, az tény, jobban szereti, mint a feleségtársát. Most ne beszéljünk arról, hogy szomorú a történetben, hogy két felesége van ennek a férfinak. A nemzetség táblából, a család őseitől kiderül, hogy lévita származású volt Anna férje. Ez is azt jelzi, hogy az Úr szolgálatában szolgálhattak. És a problémáját is szeretné kezelni a feleségének, próbálja őt vigasztalni. Bár lehet az ő mondatait úgy is értelmezni, hogy nem nagyon veszi észre, hogy mi igazán a baja. Mert ha a feleségének gyermek hiányzik, akkor lehet, hogy az ő férji szerepét hiába gyakorolja, gyermeket nem tud adni. És ez a történet nagyon sok versen keresztül azt mutatja, hogy Anna mennyire szomorú, keservesen síró feleség. Ha ilyen hívő embert látnánk ma, itt vasaréti gyülekezetben, azt gondolom, mindannyian szomorúak lennénk folyamatosan. Hiszen Anna arcán nem lehetett látni semmi boldogságot. Otthon se, és ami még szomorúbb, még az úrházában sem. Erről gondoskodott a feleségtárs, vetélytárs, már a szó maga is jelzi, Peninna, aki tett róla, hogy Anna érezze, hogy hiányzik neki a gyermek. Az van itt az elején, hogy Annának nem voltak gyermekei, többes számban, Peninnának voltak gyermekei. Anna egy gyermeknek is örült volna biztos, de valamiért a Szentíró ezt aláhúzza. A feleségtársnak évről évre születtek valószínű a gyermekek, és a férj ott az áldozati szertartáson mutathatja be az áldozatot Peninna gyermekeinek is. Annának kétszer akkora áldozatot mutat be a szeretete miatt, meg talán ezzel is szerette volna jelezni, hogy azért te is milyen fontos vagy, de Anna gyermekeiért nem mutathatod be áldozatot. És ez egy olyan ünnep volt, a történetből látszik, amikor Isten népe az áldozat bemutatása után, mint család, együtt örvendezik az Úr előtt, közös étkezés, ünnepi étkezés. De az ünnepi étkezésen is Anna keservesen sír, szomorú, nem tud enni sem. Mikor ezt a kifejezést olvassuk, hogy enni sem tud, akkor a történetben említve van a részegség, mámorság kérdése. Lehetne azt mondani, hogy lehet, hogy manapság az ilyen feleség, szülő, ha nem lehet szülő, először elkezd inni. Mert nem mindig elég csak az a szomorúság, ami betölti az embert, hanem néha szabadulni akar. Izraelben is voltak, akik elkezdtek inni a lelki terhek miatt, még hívő emberként is. Valószínű titokban tehette volna Anna is. Ő nem tette, de a szomorúságán nem segített semmi és senki. Anna neve azt jelenti, hogy kegyelem. Illetve ez a szó azt is jelenti, Hanna, esedezés, kérés. De hol van itt a kegyelem? Hol van itt Isten szeretete? Meg hol van itt a imádság, esedezés értelme, hiszen neki nem lehet gyermeke? Lehet, hogy nem is imádkozott ezért már Anna, hiszen évek óta nem történik semmi. Tényleg, hol van az Úr a történetben? Erről lesz szó igazából az igehirdetés üzenetében. Csak Anna személyéről is mindenképp kellett beszélni, mert azt mutatja, hogy az Úr gyermeke, az Úr követője feleségként nem lehet mondani, hogy édesanyaként, hiszen ő nem lehet az, de az édesanyai érzések hiánya miatt olyan szomorú, amilyen, és nem boldog az Úrral, az Úr jelenlétében sem. És ez azért szomorú, mert Isten nem ilyen életre hívta el Annát sem. Nekünk szabad és kell is szomorúnak lennünk, amikor vannak terhek és nehézségek, de az, hogy nem lehet gyermeke ennek az asszonynak, hogy éveken át állandóan szomorúságot okozza neki, ez mindenképpen hitkérdés. és nem tudja feldolgozni az Úr előtt ezt a nehéz terhét, és állandóan szomorú az arca, egy boldogtalan asszony, az Úr házában is boldogtalan. Tehát neki nem jelent semmit az Úr jelenléte, az Úr szava, úgy tűnik legalábbis. Nem tud örülni az áldozatnak, őt az gyötri, hogy milyen helyzete van, nem tud az Úrban örülni. Emlékszünk, a Filippi levélben mondja az apostol, örüljetek az Úrban mindenkor. Nagyon kemény ezt kimondani, de mégis hagyd mondjam ki. Örülj Anna akkor is, hogyha nem lehet gyermeked, mert ott van az Úr veled. Csak ezt Anna most még nem tudja, legalábbis nem tudja hinni. Ezért fontos a történetben, kétszer is szerepel ez a kifejezés, hogy az Úr megemlékezik róla. Egyszer Anna imádságában szerepel, egyszer pedig olvassuk a kijelentésben. A Károli fordításban szerepel ez a két kifejezés, mikor Anna azt mondja, és fogadást tőn mondván, seregek ura, ha megtekinted a te szolgáló lányod nyomorúságát, és megemlékezel rólam. Majd a történet vége környékén olvashattuk ezt, és történt üdő múltával, illetve bocsánat, a 19. versben, és reggel fölkeltek, és miután imádkoztak az Úr előtt, visszatértek, és elmentek haza Rámába, és ismeri Elkána a feleségét, Annát, és az Úr megemlékezett róla. Megemlékezett róla az Úr. Hol a kegyelem? Hol az ima meghallgatás? Hol az Úr történetben? Ezek a kifejezések jelzik, hogy már akkor is ott van, amikor úgy tűnik, mintha nem lenne, mintha elfeledkezett volna Annáról. Ennek a fényében szeretném hangsúlyozni, hogy itt használják először az Úrra vonatkozóan az ő népe tagjai ezt a kifejezést, hogy seregek ura. Így szólítják először a Bibliában Istent ezen a néven, seregek ura. Többször is, Anna is így szólítja. Csak amikor még szomorú, akkor nem tudja, vagy nem meri hinni azt, hogy mit is jelent ez a kifejezés. A seregek ura vonatkozhatott Izrael seregei urára, vonatkozhatott a teremtésben a csillagok, a nap dicsőségét jelző úra, illetve vonatkozhatott az angyal seregek urára, tehát a mennyei dicsőségben levő hatalmas személyek ura is ő. A teremtett világ ura, a menny ura és az ő népe ura. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy Isten mindenható. Hatalmát és gondoskodó, szabadító erejét érzékelteti. Plusz, és ez most fontos, kifejezi az ő jelenlétének a bizonyosságát. A seregek ura azt jelenti, hogy ott van a seregei előtt, dicsőségesen, hatalmasan, mindig velük van. Vele van az ő népével. Tehát Annával is vele van, és az egész családdal. A család története itt a Sámuel könyve elején önmagában azt jelzi, hogy Isten megemlékezik Annáról is, meg az ő népéről. Hiszen királyt akar adni Isten. Ez a király majd Dávid lesz. Dávidot majd Anna gyermeke fogja kiválasztani az Úr vezetésére. Anna személye tehát azért fontos, mert rajta keresztül ad Isten királyt az ő népének. Úgy, hogy ő lesz Sámuel édesanyja. És tovább megyünk, Anna azért fontos, mert majd ő lesz az a személy, akin keresztül az Úr végül is közvetve adja a messiást, az Úr Jézust. Ezt még Anna nem tudja. Mi tudhatjuk már, hiszen mi utána vagyunk az eseményeknek. Ő még csak előtte van. Ő még csak éveken át szenved. Különösen jogosnak érezhetnénk a szenvedését, és annak a kérdését, hogy tényleg hol az Úr, hogyha olvassuk a történetben ezt a kifejezést, az Úr bezárta a méhét. Kétszer is. Tehát az Anna fájdalma, Anna hiánya oka az, hogy az Úr bezárta a méhét. Hiszen ha nem tette volna ezt, akkor már rég született volna több gyermeke is. De nem születhetett. Csak hogy ez a kifejezés nem negatív kijelentés a történetben, hanem éppen azt érzékelteti, hogy Istennek nagy terve van Annával. Azt sejteti, hogy Isten szeretne majd valamit hatalmasan, csodásan cselekedni ennek az asszonynak az életén keresztül is. Ne felejtsük el, hogy a legtöbb híres ószövetségi hívő ember, akiknek a gyermekei is híres ószövetségi hívők lettek, szülőként, apaként és édesanyaként többször tapasztalta ezt meg, hogy kezdetben nem lehet egy gyermek, aztán aki született, vagy akik születtek, azokon keresztül Isten hatalmas áldást adott. Vagy végül is arra gondoljunk, hogy maga az Úr Jézus is egy olyan családba született, ahol ugye nem lehetett volna gyermek, hiszen még házasság sem volt. Ábrahám gyermeke Izsák, Izsák is 20 évet kell, hogy várjon a gyermeké születésére, Jákob és Ézsau, vagy gondoljunk keresztelő János születésére is. Istennek terve van azzal, amikor Annának az élete nagyon nehéz még látszólag. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak. Pál apostol a római levélben éppen egy olyan szövegkörnyezetben mondja ezt az ismerős mondatot, amikor az Úr népe szenvedéseiről, bajairól, nehézségeiről szól, ugyanakkor abban a 8. részben beszél az Úr szuverén hatalmáról, kiválasztó szeretetéről is. Azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő isteni végzése szerint elhívottak. Ez az utolsó kifejezés adja meg az alapját az előzőeknek. Lehet, hogy látszólag rossz történik, hiszen bezárta a méhét Annának, de ez csak időleges. Az Úr akar neki gyermeket adni, mert akar az ő népének szabadítást adni. Megemlékezett róla az Úr. Anna élete számára a nagy váltás a 9. verstől kezdődő történet is felkelt Anna, miután ettek Silóban, miután ittak. Illetve ő nem evett. A család evett és ivott, most elmegy a családtól, és csak az Úr jelenlétében akar lenni. Ne felejtsük el, hogy Anna továbbra is keservesen sír, még mindig szomorú az arca, és ezt még a főpapnak is elmondja. A szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Kiöntöttem az egész életemet, a teljes problémámat az Úr előtt, sírva és keseregve. Viszont a váltás abban látszik, hogy most már Anna nem csak sír, hanem sírva imádkozik. Vagy imádkozva sír. És ez óriási különbség. Mert sírni lehet imádság nélkül is. Hívő emberként lehet úgy sírni, hogy közben nem látjuk az Urat. Csak magunkat, meg a helyzetet. Itt a történetben az látszik, hogy Anna nagyon is tudatosan az Úrral beszélget, közben könnyes, hiszen teljesen rá kell bíznia magát, mert ha az Úr akarta volna, már eddig is lehetett volna a gyermeke, megoldhatta volna a baját, de ez még nem történt meg. Az emberi szinten még nem volt váltás. Anna tehát imádkozva sír, vagy sírva imádkozik, mint a két kifejezés szerintem megfelelő. Azt nagyon jól tudja, hogy kinek a színe előtt van, és nagyon fontos, hogy használja ezt a kifejezést, ha megemlékezel rólam. A megemlékezel kifejezés, az Úr megemlékezése, ez természetesen nem arra vonatkozik, hogy ő felejtene. Az ézsaiási profécia éppen az édesanyai szeretet jellemzőjét tulajdonítja Istennek, mikor azt mondja, hát elfeledkezheti ki az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. De ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Mondja annak a népnek, akik úgy érezték, hogy elhagyott az Úr engem, rólam elfeledkezett az Úr. Isten nem felejt, nem feledkezik el. Ha megemlékezik az Úr, vagy emlékez meg rólam, Uram kifejezés, épp az ellenkezője. Nagyon is tudja az Úr, hogy mibe van az ő szolgája, ezt látja, ezzel törődik, gondoskodik. Az újfordítású Biblia így is fordítja, Uram, ha gondoskodol rólam, ha gondod lesz rám. De még itt sem szabad megállni, mert Isten nem csak gondolkodik, gondoskodik, tud a bajáról, a szolgájának, hanem cselekszik is. megoldja a problémát, szabadulást ad. Amikor az özönvízkor Mózes első könyve 8. részénél azt olvassuk, és megemlékezett az Úr Noéról, meg azokról, akik ott voltak vele a bárkában, a megemlékezés kifejezést még az állatokra is vonatkoztatja az írás azon a részen, azt mutatja, hogy Isten nagyon jól tudja, hogy most már lassan egy éve tart az özönvíz, és szabadulást akar adni. Teljes pusztulás volt a földön, de az Úr Noét meg akarja szabadítani még abból a helyzetből is, hogy a bárkában kell lennie. Az is már szabadulás volt, de tovább viszi Isten a megoldását, mert terve van Noéval. Megemlékezel rólam, Uram, ez a kifejezés egy síró, szomorú arcú asszony szájáról hangzik imádságban, fogadalomban, de azt jelzi, hogy most már nem csak a fájdalma a hangsúlyos. Ez abban is látszik, hogy a fogadalmát nem számításból teszi. Uram, add meg a gyermeket, és akkor én majd odadom neked. Ez épp az ellenkezője. Ez hihetetlen hála és hódolat érzése. Annak a kimondása, hogy most már nem is a gyermek a fontos nekem, Uram. Az a fontos, hogy én is meg, ha lesz gyermekem, ő is legyen a te szolgád. Te vagy a fontos, Uram. Legyen úgy, ahogy te akarod. Kiöntötte szívét, lelkét az Úr előtt. Van fájdalma, és ez nem kérdés. Hiszen a földi életben nagyon nagy fájdalom, ha nem lehet gyermek. De tudja, hogy ez az egész kérdés már az Úrra tartozik. Az jutott eszembe, hogy azért az Úr Jézus is ugyanezt tette. Ő is kiöntötte a szívét az Atya előtt. Ő is elmondta Getsemáné kertjében, hogy mi a fájdalma. És emlékszünk, hogy neki még a kereszten is ezt kellett kimondania, hogy mi a fájdalma. Miért hagytál engem? Az Úr Jézus mindezt azért élte át, őnek is azért kellett kiönteni a szívét vértizzadva a Getsemáné kertben, azért kellett a kereszten elvégezni a váltságot, hogy nekünk még az imádság, a sírva imádság területén is legyen szabadulásunk és megoldásunk. Amikor Anna imádkozik, még egy támadás éri emberileg, a főpap, idősebb főpap azt hiszi, hogy részeg. De látszik, hogy Annát abszolút nem a földi dolgok, esetleges bűnös dolgok bántják. Ő elmondja egyszerűen és őszintén, hogy mi a valóság, ezt éli is megérti, és nagyon fontos, hogy az Úr jelenléte ebben a történetben még abban is látszik, hogy egy olyan szolgáját is használja ennek az asszonynak az életében, aki előtte nagyot tévedett. Főpapként megbántott egy asszonyt, mert nem volt figyelmes. Viszont az Úr szavát közvetíti. Nem csak főpapi jókívánság, áldásszerű mondás, menj el békével, hanem ez Istennek a szava volt. Anna számára mindenképpen. És tudjuk a történet folytatásából, hogy csak ugyan az Úr ígérete hangzott el. Ha emlékszünk, az Úr Jézus idejében is a főpap, pedig ő nagyon istentelen volt, szintén mondott jövendőt Jézussal kapcsolatban, mert az Úr eszköze lehetett. Itt a főpap bátorító áldást, jó kívánságot mond, de ez Istennek a kijelentése. Ezért Anna most már nem csak imádkozott az Úr előtt, kiöntötte a szívét, hanem megismerte, meghallotta az Úr szavát. Ugye milyen jó érzés az nekünk, amikor tényleg nagyon keserves állapotban esetleg, akár amiatt, ha nem lehet gyermeked, akár amiatt, ha már van több is talán, és miattuk aggódsz, vagy akár más probléma miatt, ami miatt fáj a szívünk, és szomorúak vagyunk, és imádkozunk, sírva imádkozunk, és eszünkbe jut egy ige, vagy eszünkbe jut egy történet, vagy éppen arról van szó az ige hirdetésben. A lényeg, hogy Istennek a szava, az igéje megragad. Az imádság, az Úrral való kapcsolatnak az a csodája, hogy beszélhetek az Úrral. Az ő szava, az igéje pedig az Úr is beszél hozzám. Azt nem tudjuk, hogy Anna tudott-e az Úrra figyelni korábban is. A történetben az látszik, hogy ő nagyon el volt keseredve az egész élete és egész élethelyzete miatt. Itt biztos, hogy már tud az Úrra figyelni, és meghallja az Úr bátorítását. És nagyon fontos nekem a történetben, hogy még nem született meg a gyermeke. Még nem tudhatja, hogy az Úr vajon teljesíti-e a szavát, vagy sem. Ő nem várhatja el Istentől, hogy akkor viszont nekem gyereket kell adnod, hiszen mondta a főpap. Ugye érezzük, hogy ez teljesen hamis gondolkodás lenne. Amikor Anna fölkel ebből az imádságból, a főpappal való beszélgetésből, az a biztos, hogy az arca többé nem volt szomorú. Az ősi szövegben így van szó szerint a kijelentés, és arca nem volt neki többé. Nincs ott a szomorú jelző. Csak ennyi, és arca nem volt neki többé. Ami azt jelzi, hogy ezt az asszonyt, ha bárki látta, mindig szomorúnak látta. Anna arca mindig keservesen szomorú volt, mindenütt. Nem látszott rajta semmi boldogság. És mindenki tudta, hogy miért, és talán még sajnálták is. És mindenki szomorú volt Anna mellett. Arca nem volt neki többé, ez azt jelenti, megváltozott még az arca is. Boldog lett. Pedig még nem volt gyermeke, csak azt tudta, hogy az Úr szólt. Az Úr gondoskodik, megemlékezik majd rólam. És ezt teljesen az Istenre tudta bízni. Békessége lett csak ugyan, és csendben várhatta, hogy mi fog történni. És ezért fontos a befejezés. Reggel fölkeltek, és miután imádkoztak az Úr előtt, visszatértek, és elmentek haza Rámába, és ismeré Elkána az ő feleségét, Annát, és az Úr megemlékezik róla. Most még nem olvasom a folytatást, csak ennyit. Mi azt tudjuk meg a történetből, hogy igen, amit Anna kért is, Uram, ha megemlékezel rólam, az most bekövetkezett. Az Úr megemlékezett róla. Csak hogy az egész írás fényében ez a kijelentés jelzi, hogy tehát az Úr törődik vele, gondja van rá Istennek, és hatalmasan fog cselekedni. Bármi is fog ezután következni a család életében, az Isten hatalmas szabadítása. Akkor is, ha gyermek fog születni, akkor is, ha más lesz Istennek a megoldása. És Annának a boldogságát senki és semmi nem veheti el többé, mert ő az Úrban tud már örülni. Tud majd szomorkodni, meg sírni, ha valami fáj neki, de azt is tudja, hogy az Úr hatalmasan cselekedett és cselekszik. Számunkra a Bibliában ez a kifejezés, az Úr megemlékezett róla, ezt jelenti, hogy egy biztos, az Úr törődik velem. Bármi is fog történni emberileg, az Isten csodája és szabadítása. Ezért ennek a fényében olvasom tovább, 20. vers, és történt idő múltával, hogy terhes lőn Anna. És szült fiat, és nevezte őt Sámuelnek, mert az Úrtól kértem őt. Meghallgatta az Úr az imádságomat, így is lehetne mondani. És történt idő múltával. Néhány hét, néhány hónap, vagy néhány év, és történt idő múltával. Nem az idő a kérdés, hanem az, hogy megtörtént valami. Nem tudjuk, hogy mennyi időt kellett várni arra, hogy Anna, szebb ezt így mondani, áldott állapotba kerüljön. Eltelt valamennyi idő, Anna arca boldog volt folyamatosan, otthon is, és ha mentek volna ezután is még az úrházába, ott is, és egyszer csak mondhatja a férjének, hogy drágám, gyermeket várunk. És Anna számára ez egyértelműen az Úr ima meghallgatását jelentette abban az értelemben is, hogy gyermeket akar adni Isten. De Anna tudta, hogy ez csak időleges lesz, hiszen ez a gyermek az Úré. Amúgy is az Úré minden gyermek, de ez a gyermek, ha megszületik, az Úré lesz. Nem mi fogjuk igazán őt nevelni, hanem majd az Úr, az ő szolgáin keresztül. És megemlékezett az Úr róla. Annának gyermeke született, a kicsi Sámuel. És a történet, amelyet már az elején is, ahogy mondtam, Isten elkezdett cselekedni hatalmasan az ő népe, meg ennek a családnak az életében, folytatódik. Anna számára a történet kezdete emberileg szomorúság és keserű sírás, a szíve, lelke szomorú, még az Úr előtt is a házában folyamatosan éveken át, és meg is lehet az oka ennek emberileg, de amikor Anna bízik az Úrban már, tudja, hogy ki az Úr számára, hiszi azt, hogy megemlékezik rólam az Úr, és meg is emlékezett róla, akkor minden megváltozott. Emberileg az Anna arcán is látszódott az ő hite, bizalma. Mi látszódik a mi arcunkon? Mi látszódik a szüleink, nagyszüleink arcán? Mi látszódik a gyermekeink, unokáink arcán? Ez a történet abban akar bátorítani, hogy lehet, hogy egy házas pár, egy család, vagy nagy család nagyon nehéz időszakot is él meg. Lehet, hogy egy házas pár még mindig nem kapott gyermeket az Úrtól, de attól lehet az arcunk vidám és boldog az Úr előtt. Az Úrban örülő arc. Azzal fejezem be, hogy az Úr Jézus úgy ment a Getsemáné kert fele, amikor szerezte az úrvacsorát, és elhagyják azt a helyet, hogy közben hallél zsoltárokat énekel a tanítványaival. Jézus még ott a kereszthalál közvetlen közelében is boldog, dicsőíti az atyát, tudja, hogy Isten hatalmas dolgot cselekszik, ő róla is megemlékezik, csak mivel ő megváltó lett, ezért számára azt jelentette, hogy ha az atya megdicsőíti magát ő benne, akkor elhordozza az ítéletet. Neki hihetetlen szomorúság és keserű teher jött ott a kereszten, de aztán föltámadt, él és uralkodik az Úr, de mindezt azért tette, hogy a mi személyes életünkben is, emberileg is, meg a mi lelkünk számára is legyen szabadulás. Megemlékezett az Úr rólunk, megemlékezett az Úr rólam. Jézus Krisztusban látjuk, hogy ez csak ugyanígy van. Most, amikor imádkozunk, vigyük az Úr elé a személyes kéréseinket is. Imádkozzunk. Magasztalunk téged, mennyei atyánk, hogy a te kegyelmedet, szabadításodat valóban a legteljesebben és a legtökéletesebben számunkra az Úr Jézusra mutattad meg. Köszönjük neked mindazt, amit elvégzett a megváltó, és áldunk, Urunk, hogyha semmi se történne a földi életben számunkra, egy biztos, hogy ő elvégzett mindent. De megvalljuk, Urunk, hogyha visszatekintünk a múltunkra, ott is annyi csodádat tapasztalhattuk meg. A házasságunkban, a családi életünkben is. Még akkor is, Urunk, amikor terhek voltak, nagy nehézségek, áldunk, amikor adtál szabadulást. Köszönjük, Atyánk, hogy te jól tudod, mire van szükségünk, hiszen megemlékezel rólunk is. Szeretnénk magasztalni téged minden olyan szabadításért is, Urunk, ugyanakkor, amikor külsőleg nem történt változás, de segítettél elfogadni a terhet, tudtunk az Úrban örülni, a nehézség között is. Atyánk, most hagyd könyörögjünk azokért, akik szenvednek, akik még csak sírnak, tanítsd meg őket sírva imádkozni. Hadd láthassák meg, milyen nagy ajándék az imádság. És kérünk arra, Urunk, hogy tudjunk egymásért is hittel imádkozni, és bátorítani egymást igével. Köszönjük, Atyánk, hogy te jól tudod, hogy milyen bátorító igékre van szükségünk az egyes helyzetekben. Szeretnénk hálát adni neked, Urunk, azokért az édesanyákért, akiket hazavittél már hozzád. Köszönjük az ő életüket és a kedves emléküket. És kérünk téged arra, áld meg azokat az édesanyákat, akik gyermekeket nevelnek, segítsd őket, idős korukban is hadd lehessenek gyümölcsözők. És kérünk azokért, Urunk, akik nem lehetnek édesanyák, és ez nagyon fáj nekik. Kérünk téged arra, kegyelmedet áraszt ki rájuk is, ahogy Anna családjára. És kérünk arra, Urunk, könyörülj meg az édesapákon is, hadd lehessenek a család papjai otthon. Kérünk arra, Urunk, hogy a gyermekeink hadd nőhessenek föl egészséges családban, ahol vagy édesanyja, vagy édesapa nem lehet, addulunk, hogy a gyülekezetben találhassanak olyan lelki apákat, anyákat, akiken keresztül megáldod őket. Imádkozunk népünkért, kérünk népünk vezetőiért is, arra kérünk, hogy az új alkotmány is lehessen áldás népünknek. Adja, mint népünk vezetőinek alázatot kérünk, őrizd őket Isten félelemben. És kérünk, Urunk, hallgass meg most az imádságunkat, amit csendben mondunk el neked. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A 274. számú dicséretünk az Istenben bízó ember csendes imádságáról is énekel, viszont a 4. versben hálaadás és isteni magasztalás hangzik. Énekeljük ezt az éneket csendes imádságként is. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti. kérjük az Úr áldását. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit, hagyjad az Úrra a te utadat, bízzál benne, majd ő teljesíti. Amen.